90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsörtessék a Jézus Krisztus.
2024.
December 20-án, pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. Az EGRI stúdióból a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Földi zarándokságom új napja igyekvőben afelé a híd felé, mely átvisz a túlsó partra, az örök élet partjára, oda, ahol téged, Uram, újra megtalállak, de most már fényességedben és dicsőségedben. Segíts, hogy ma figyelemmel odahallgassak szavaidra és sugalmazásaidra. Vezess mindig, hogy ki tudjam kerülni a veszélyeket, melyek utamon is rám leselkednek. Add meg nekem, hogy örömmel siessek fele barátom megsegítésére szükségeiben. Mária, Jézus anyja és a mi anyánk, vezess engem szent fiathoz, és imádkozzál érettünk most és halálunk óráján. Amen. A nap napindító pozitív gondolatát ezúttal Harvey S. Firestone amerikai gyárostól kölcsönöztem, aki 1868-ban született a mai napon. Szerinte akkor hozott ki a legjobbat másokból, ha magadból is a legjobbat adod. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel 2 óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5:10 megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5:30 hírek következnek. 5:30 a ma névnapjukat ünneplő Teofilokat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. A folytatásban természetesen ma is fellapozzuk majd a kalendáriumot, ezúttal december 20-a fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. Néhány perccel 6 óra előtt adventi gondolatokat sugárzunk. 6 órakor pedig kapcsoljuk az EGRI bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. 7 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, majd a folytatásban megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Ezután adventi gondolatokat sugárzunk, majd híreket mondunk. Ezután én újabb műsorismertetéssel és aktuális információkkal várom Önöket. Ha tehetik, maradjanak és ébredjenek velünk, töltsük együtt a reggeli órákat itt a Szent István Rádióban. Műsorainkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Hálát adunk neked. Hálát adunk neked, atyánknak, az életért és az ismeretért, amelyet nekünk, szolgáidnak, Krisztus által kinyilatkoztattál. Dicsőség legyen neked mindörökké. Mint ahogy ez a kenyér szétszórva volt a földeken, és összegyűjtve egyé lett, úgy legyen az egyházad a világ egyik végétől a másikig összegyűjtve országodban. Mert tiéd a dicsőség és a hatalom, Jézus Krisztus által mindörökké. Ámen.
Hallgassák meg híreinket.
A Somogy vármegyei Büntetés Végrehajtási Intézet Szent Lénárt börtönkápolnájába látogattak a kaposvári Nagyboldogasszony római katolikus gimnázium diákjai, hogy adventi műsort adjanak a fogvatartottaknak. A résztvevők osztályfőnöke elmondta, hogy a diákok nagy lelkesedéssel igent mondtak a felkérésre, hiszen ők is tudják, hogy a börtön békéje mellett a karácsony méltó megünneplését is szolgálták a látogatásukkal. A diákok megragadó műsora sok szeretetet árasztott a fogvatartottak szívébe. Ugyanazt tették, mint Jézus, aki a bűnösöknek mutatta meg Isten szeretetét, fogalmazott Sitkei Lukács börtönpasztorációért felelős diakónus. Elmondta, másnap a székesegyházi plébánia missziósai a női fogvatartottakat látogatták meg. 200 ajándékcsomagot és 1 tonna tartós élelmiszert vitt a katolikus Caritas Kárpátaljára a Tárjátok ki a szíveteket jótékonysági kampánya részeként, közölte a segélyszervezet. Azt írták, a segélyszállítmánnyal az ungvári Szent György Caritasszal kapcsolatban álló rászorulókat, a nagybereznai családi típusú gyermekotthonok lakóit és a beregszászi 5. számú pacsirta óvodát támogatták. Az adományok átadását Écsi Gábor, a katolikus Caritas országos igazgatója, személyesen segítette. Kitértek arra, a Caritas egész évben támogatja a határon túli magyar lakta települések lakosait, délvidéken, Erdélyben és Kárpátalján. A MOHU a karácsonyi időszakban megnövelt kapacitással dolgozik az ökkenőmentes visszaváltás érdekében, közölte a vállalat az MT-vel. A várható forgalom növekedés miatt a társaság december 15-e és az új év január 12-e között megnövelt nyitvatartással várja telephelyein és válogatóiban az üzletekből érkező visszaváltott palackokat szállító teherautókat országszerte. Ezzel is segíti a folyamatos és zavartalan visszaváltást a repontokon. Január 15-ig lehet támogatási kérelmet benyújtani a Napenergia Plus programban. Erről beszélt az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára. Steiner Attila közölte, nagy volt a túljelentkezés a projektre, melyre a januári határidőig fogadják el a támogatási kérelmeket. Több mint 30 ezeren végezték el az előregisztrációt, azonban a támogatási kérelmek beadásánál már volt lemorzsolódás. Mint mondta, a pályázatot idén január 15-én indította el a kormány, és úgy tervezték, hogy 75 milliárd forintos keretösszeget tudnak rá elkülöníteni. A program lényege az, hogy az emberek a saját házuk tetején megtermelt zöld energiát helyben el tudják tárolni. Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár aláírta azt a támogatási döntést, amely alapján 101 fogyatékossággal élő embereket foglalkoztató szervezet részesül összesen több mint 205 millió forint támogatásban, közölte a Belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint megbízásukból október 15-én a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet hirdetett nyilvános pályázatot. Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatására. A BMA pályázatban 3 fő célterületet jelölt meg. A fogyatékos emberek számára nyújtott szolgáltatások, a fogyatékos emberekkel foglalkozó szakemberek számára szervezett szakmai programok, továbbá integrált szabadidős, szemléletformáló, kulturális és sportprogramok támogatását. Az ügyeleti rend szerint látnak el szolgálatot a gyógyszertárak az ünnepek alatt. Tájékoztatta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a Magyar Távirati Irodát. Arra is figyelmeztetve, hogy az ünnepnapok torlódása miatt kiemelten fontos a rendszeresen alkalmazott készítmények beszerzése és a váratlan helyzetekre való felkészülés. Végül a pénteki időjárásról. Többnyire erősen felhős, borult lesz az ég. Sok felé kell számítani esőre, záporra. Délutánra csökken csak a csapadékhajlam, hozzávetőlegesen már csak a Tisza vonulatában fordulhat elő eső. A legmagasabb pénteki nappali hőmérséklet 5 és 8 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa tiszteletre méltónak nyilvánította Márton Áron püspököt. Interjú Petényi Katalin és Kabai Barna filmrendezőkkel a Fénytörés című film római bemutatójáról. Második rész. Látogatások. Sajgó Balázs atya emlékezése advent 4. vasárnapjára. A pápa tiszteletre méltónak nyilvánította Márton Áron püspököt. Ferenc pápa december 18-án audiencián fogadta Marcello Semeraro bíborost, a Szenti Avatási Ügyek dikasztériumának prefektusát, és jóváhagyta több boldoggá vagy Szenti Avatási eljárás dekrétumának közzétételét. Közöttük van Márton Áron püspök, akinek elismerte a pápa életszentségét, ezért ezentúl tiszteletre méltónak hívhatjuk őt. Interjú Petényi Katalin és Kabai Barna filmrendezőkkel a Fénytörés című film római bemutatójáról. Második rész.
Most, mint néző szólalok meg, aki egyúttal más oldalról, mint diákként ismertem meg Gellért atyát, hiszen engem a Gregoriánán is tanított annak idején, oda átjárt a Szent Anselm Egyetemről vendégprofesszorként, ott követtem, aztán oda megengedte a Gergely Egyetem, hogy ott is hallgassam az óráit, köztünk is egy nagyon szép barátság született. A filmben engem az ragadott meg, hogy ezt a nagyon nehéz időszakot, amikor ez a kemény kommunista fény behatol az egyház testébe, hogy ott zavart okozzon, ezt úgy mutatjátok be, hogy nem vádoltok. Nem vádoltok senkit sem. Nem ítéltek el senkit sem, még az árulókat sem, de bemutatjátok azt az oldalát a Bencés Rendnek, hogy hogy történt ez, és ez nem csak egy múlt idézés volt számomra, hanem egy nagyon szép föltárása annak a drámának, amit a Bencés atyák ott megéltek, és hát nagyon szépen éltek meg. Szenvedéssel tudván az, hogy vannak közöttünk olyanok, de ezt elhordták együtt. Ezt hogyan látok, és hogyan láttatjátok, Kati?
Mondhatom, hogy szinte belülről, mert amikor az ABTL-be különböző iratokat olvassa az ember, akkor megelevenedik előttem az a kép annak az embernek a kiszolgáltatottsága, a hite, a szenvedése, és hát nagyon fontosnak tartottuk egyrészt, hogy eredeti helyszíneken a különböző börtönökben vegyük fel a felvételeket, ahol a rácsoknak és a bezártságnak a szuggesztív ereje hat, de ugyanakkor, amit mondtál, végig ez volt bennünk, hogy az ítélkezés nem a mi dolgunk. Mindezt valahol egyrészt a megbékélés szellemében készítettük a filmet, másrészt pedig az utánunk következő nemzedéknek és a fiataloknak, híradásnak, mint kortanunk. Hát bizonyos szempontból én is egy kortanú vagyok, mert átéltem ezeket a dolgokat saját otthonomban, a letartóztatásokat, a megfigyeléseket, az árulásokat, de Pannonhalmán a szerzetesek, akik hosszú éveket töltöttek börtönben, egy olyan erkölcsi tartással gazdagított példát mutattak nekünk, hogy ez nagyon fontos volt, és ez egy kötelességünk, hogy ezt továbbadjuk másoknak is.
Nem csak ebben a filmben, de itt is nagyon fontos volt számunkra a nyitottság a másik ember iránt, a párbeszéd, a dialógus a más vallásokkal, a hívőkkel és hitetlenekkel, a hidatépítés hívők és hitetlenek közt, kelet és nyugat közt. Ez a vállalás nem csak ebben a filmben, de utat mutatott, és előre segített bennünket továbbra is, és én azt gondolom, hogy a filmkészítők felelőssége nagyon fontos. Tisztában kell lenniük azzal, hogy miről készítenek filmet, hogy évekig elő kell, hogy készítsék azt, nem ilyen sarki riportokkal. Mi például 2005 óta készítjük ezt a filmet. A Közvetítő című sorozatunk alatt már vettük fel azokat az atyákról szóló idézőjelben kortanukról szóló interjúkat, akik ma már nem is élnek, és ez a fajta bizalom, ez a fajta együttélés, együtt gondolkodás segített abba, hogy a film mindvégig objektív maradt, sőt, a végén húsvét ünnepe nagyon is fontos, pozitív útmutatás számunkra.
A filmvetítés után egy beszélgetés kezdődött veletek, ami egy olyan kérdést is felvetett, hogy hogyan lehet megbocsátani. És akkor te ott nagyon szép hallomást tettél, Kati. Megosztanád velünk, meg a hallgatókkal?
Később a kutatásaim során szembesültem azzal is, hogy rólunk is mennyire sokan jelentettek, és ezek meg is jelentek különböző újságokban, és ezeket hát Imre, hála Isten, már nem érte meg, mert ez mint az ő halála után történt, és nagyon megrázó élmény volt ezeket olvasni, hogy akikkel szoros barátságban voltál, közvetlen közeledben, hogy azok hogyan jelentettek az életed pillanatairól. Volt olyan, és ezt nem említettem tegnap, hogy például akinek nagyon ismert filmrendező, akinek nagyon sokat segítettünk abban, hogy elinduljon a pályáján, amikor nekünk ki kellett menni Németországba, mert nem volt más lehetőség, akkor még oda is utánunk küldték, és mikor boldogan fogadtuk, hogy de jó, hogy újra találkozunk, milyen jó, és egész éjszakán át beszélgettünk reggelig, és csak utána évekkel tudtam meg, hogy hát azért jött, mert az állambiztonság kiküldte, hogy még ott is figyeljenek minket, még Németországba is. Ezek természetesen olyan nehezen gyógyuló sebek, de mégis, amikor valaki felhívott a telefonon, és mondta, hogy ő nem akart rosszat, és hogy tulajdonképpen
aki besúgó volt,
igen, és hogy nem volt neki más lehetősége, kényszer alatt volt, zsarulás így volt, akkor azt mondtam, hogy felejtsük el, ez megtörtént, ne beszéljünk többet róla. És valóban a kereszténységnek a lényege a megbánás és a megbocsátás. Ez a két alapvetően fontos motivum, és megbocsátás nélkül nem lehet élni.
A megbocsátás két fél között jön létre, a sértett fél és a sértő között. A sértetről szóltál, hogy te megbocsátottál. Ambrus atya a filmben tesz egy megjegyzést a vége felé, hogy akkor, ami a sértőt érti, tehát a beépítettet, az árulót, hogy neki mi lenne a kötelessége, hol és hogyan kéne, úgymond a jóvátételt elrendezni, még itt a földi életében, túl azon, hogy a sértett fél kész arra, hogy megbocsásson a maga részéről. Ezt sokszor elfelejtjük.
Az igazságtétel miatt fontos ez, hogy aki vétett, az valahol nyilvánosan kifejezze azt, hogy miért tette ezt. Nagyon sokan nem önszántukból, nagyon sokan zsarolás következtében tették, de akkor is valahol kérni kell ezt a megbocsátást, mint ahogy az egyik Pannonhalmáról rengeteg, több száz, nem is tudom hány cikket és tudósítást írt, és végül is elment az anyakolostorba, kiugrott papolt az illető, és elment, és Várszegély Asztrik főapától és másik szerzetestől bocsánatot kért, és akkor ő azt mondta, hogy igen, de ezt nyilvánosan kell megtenni, mert nem engem sértettél meg, hanem mindazokat, akik a te jelentéseid alapján hátrányos helyzetbe kerültek, mert hát sokat így ilyen alapon vittek el börtönbe.
És hogy akkor térhet ő vissza az áruló a beépített Pannonhalmára, amit elhagyott, ha Pannonhalmától bocsánatot kér.
Igen, igen.
Hogy ő is meggyógyulhasson. Én nem tudom meggyógyítani, csak ő elfogadja magát, és ezt kinyilvánítja, ez kiderül a film végén.
Talán egy megtisztító katarzis által éli meg ezt a megtisztulást az az ember is.
Lehet a filmnek valamilyen folytatása, esetleg más rend házatáján körülnézni, hogy milyen volt náluk ugyanez a dolog, hogy hogyan viselték ezeket az eseményeket?
Számunkra nagyon izgalmas az állami szociális otthon 30 éve Pannonhalmán, akik ott éltek, és egymás között is sok bizalommal, de nagy odafigyeléssel élték át a mindennapjaikat. Ezekről szívesen csinálnék filmet. Őróluk nem tudtunk, csak nagyon kiradó szinten beszámolni, mert úgy gondolom, hogy ez egy tévésorozat, ami ott játszódott.
A filmbe kiderül, hogy amikor a kamera mutatja a pannonhalmi temetőt és a sírok tömegét, a legnagyobb jezsuita temető Pannonhalmában. Tehát egy bentés temetőben lakik a legtöbb elhunyt jezsuita. És ez mutatja a kor fonákságát, de mutatja a gyönyörűségét is. Ahogyan az ottani bentés atyák befogadtak bennünket az akkori jezsuitákban. Ennél szebb és nyitottabb testvériség nincs, nem létezik. Azért, ahol a baj meg a nyomorúság nagyon nagy, az igazi emberség ott virágzik ki.
Nagyon örülünk, hogy ebben a filmben lehetőségünk volt erre, hogy csak nagyon röviden, de a különböző szerzetes rendek szenvedéseit éppen a szociális otthonon keresztül bemutassuk, amit kevésbé ismertek voltak, és azt a testvériséget, ami a bencések és a jezsuiták, piaristák, ciszterek között ott kialakult. Ez nagyon-nagyon fontos számunkra, és ami még fontos volt, hogy a filmet a húsvéttal fejezzük be, a húsvét újjászületésével, a jövőre való nyitottsággal, és hogy annak a szellemében éljünk tovább.
Köszönöm nektek ezt a valóban gyógyító filmet, amiket a múltba elvisz, nem azért, hogy keseredjünk, vagy szomorkodjunk, hanem inkább kihúzzuk magunkat, hogy éltek ott nagyszerű tanúságtevő emberek, és lehetett a legnagyobb sötétségben is emberségesnek maradni.
Köszönöm
nektek ezt a gyönyörű szép filmet. További jó alkotásokat még.
Köszönjük szépen.
Petényi Katalin és Kabai Barna a filmrendezőkkel Páter Vértes Ajai László beszélgetett. Látogatások. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését advent negyedik vasárnapjára.
Advent negyedik vasárnapjának evangéliumában Mária rokonához Erzsébethez siet. Nem rohan, hanem siet. Különbség van ugyanis a sietés és a rohanás között. Amikor sietek, akkor már valami megszületett bennem, és azt tovább szeretném adni mások számára. Vagy ha megszületett bennem egy felismerés, sietve jegyzem le valahová, nehogy elfelejtsem. Máriának különleges tapasztalatban van része, látomásban találkozik az örömhírt közlő angyallal. Ez olyan találkozás, amelyet nem tarthat meg magának. Nem tarthat meg magában. Ugyanakkor azt is tudja, hogy az élményt csak olyas valakivel oszthatja meg, aki hasonló helyzetben és hasonló szinten van. Nemrégiben osztottam meg valaki velem Istennel kapcsolatos élményét. Az élmény után gyorsan videóra vette beszámolóját, és sietve kimondta magából. Sietett, mert pár nap múlva már nem lett volna sem számára, sem mások számára annyira élettel teljes az élmény. Nem rohant, csak sietve jegyezte meg az élményt. Mária siet, de nem rohan. Ezért különösen is adventi példakép. A sietésnek van célja, oka és értelme. A rohanásnak nincs. Az értelmes sietésben öröm van. A rohanásban pedig önzés, nehogy valamiről lemaradjak, ez pedig értelmetlen. Amikor karácsony előtt érzem környezetem nagy rohanását, gondoljak arra, hogy egész évben van időm szeretni. A karácsonyi úgynevezett lázvásárlásban, mintha az egész évben elmulasztott szeretetemet akarom jóvá tenni, úgymond bepótolni tárgyakkal, ami valójában teljesen lehetetlen. Persze, mint mindig, tisztelet a nagyon sok kivételnek. Aki kivétel, amúgy sem veszi magára. A szűzanya Mária azért siet tehát, mert egyrészt örömét akarja megosztani, másrészt meg akar győződni arról, hogy az a különleges látomás, amelyben része volt, nem képzelődés. Hit és hiszékenység között nagy különbség van. Mária hisz, de nem hiszékeny. Azon túl, hogy megosztja a titkot és örömöt, kicsit úgymond leellenőrzi azt, hogy a látomás tényleg felülről való, vagy pedig megtévesztés. A szellemek megkülönböztetése ez. A hitbeli fejlődés feltétele a gyermeki kíváncsisággal történő érdeklődés. Az angyallal folytatott párbeszédben Mária folyamatosan visszakérdez. Aztán magában hordozza, érleli a titkot, s ezután megy Erzsébethez. Aztán azok az emberek, akiknek látomásban van részük, kicsit megzavarodnak, jó értelemben. Nem mindennapi esemény, amikor egy idegen, de mégis ismerős betopon az életünkbe, mond valamit és utána továbbáll. Az ilyet nem lehet csak úgy feldolgozni, nem kevés időnek kell eltelnie, míg megérti valamelyest az ember, hogy mi is történik vele. Aztán azok, akik valamilyen különleges látomásban részesültek, vagy részesülnek, egyedül maradnak az élményeikkel. A természet feletti élmények személyre szabottak. Isten nem olyan, mint az a karácsonyi üzenetküldő sereg, amely mindenki számára ugyanazt az üzenetet és jó kívánságot küldi el másoknak. Istennek mindenki számára személyre szabott üzenete van. Amikor valamilyen felismerésben van részem, nem könnyű róla beszélni. A lélek mélységéről nem könnyű beszélni, s nem is tudok akárkinek beszélni. A mély örömről talán épp olyan nehéz beszélni, mint a bűneimről. Bár a látomás ajándéka személyre szabott, mégsem hagy abban Isten egyedül. Mária sem marad egészen egyedül titkával, örömével. Van neki Erzsébetje, aki nem csupán rokona, hanem sorstársa, aki megérti őt. Olyan emberrel tudjuk megosztani titkainkat, aki sorstársunk. Van-e neked Erzsébeted, aki nem csupán rokon, hanem megértő sorstárs? Milyen ajándékot vitt Mária Erzsébetnek? Lehet, hogy vitt valamit neki, de csak annyit ír az evangélium, hogy önmagát vitte, jelenlétét ajándékozta Erzsébetnek. Ez a legnagyobb ajándék, amit bárkinek tudok adni, és ingyen van. Nem könnyű, de gyakorlással működik, és nem csak ünnepek alkalmával. Sőt, akkor lesz ünnep, ha a jelenlétet ajándékozok a másik embernek. A többi is lehet fontos, de az a jelenlétből következik. És akkor azt adom a másiknak, amire valóban szüksége van, és nem azt, ami szerintem jó neki. Mária azt adta Erzsébetnek, amire szüksége volt. És nekünk is így kell tennünk. Példa erre az a gyermek, akinek az édesapja elfoglalt szakember volt, és csak kevés idő jutott a családjára. A gyermek követelte, hogy minden este elolvás előtt olvasson fel neki egy mesét. Ez így ment egy ideig, míg az édesapa kitalált egy másik megoldást. Vett egy mesekazettát, amely tele volt történetekkel, és amikor a gyermek azt kérte, hogy olvasson neki valamit, egyszerűen bekapcsolta a magnót. Néhány nap múlva a gyermek nem akarta hallgatni a kazettát. Miért? Kérdezte az édesapa. A magnó ugyanolyan jól elmondja a történetet, mint én. Ja, felelte a kislány, de nem ülhetek az ölébe. Találjak időt arra, hogy meglátogatok másokat, és velük legyek. Mindannyian tudjuk, és el is mondjuk sokszor, hogy mi az, amire ma mindenkinek szüksége van. Szükség van bátorításra, belső békére és örömre, ami a Szentlélektől jön. Ezt adta Mária Erzsébetnek. Mária látogatása Erzsébetnél szent látogatás. Amikor idén karácsonykor meglátogatok másokat, próbáljak ilyen szent látogatást tenni. Keressem azt, hogyan tudom őket közelebb vinni Istenhez. Próbáljam megosztani velük a bennem is lévő Isten lelkét, a vigasztalás, a bátorítás, a béke és az öröm lelkét, ahogy azt Mária is tette. Ne úgy, ahogy nekem jó, hanem ahogy neki. Ehhez szerető figyelem, őszinte és nem színlelt érdeklődés szükséges, röviden igazi jelenlét. Ekkor lesz karácsony, és nem csak decemberben.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Öt óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri főegyházmegyében Ternyek Csaba egriesek ünnepi szertartás rendje december 24-én az éjféli szentmise celebrálásával kezdődik. Az éjféli szentmisét az Egri bazilikából. Nem csak a Szent István Rádió, de a Duna Televízió is élőben közvetíti idén. December 25-én a főpásztor 10 órától ünnepi szentmisét celebrál. December 29-én 11 órától a jubileumi szentév megnyitása lesz. December 21-én 18 óra 30 perctől pedig évvégi hálaadó szentmisére várják a híveket az Egri bazilikába. Cukorbeteg gyermekeket segítő civil szervezetek kapnak kormányzati támogatást. A Kulturális és Innovációs Minisztérium által meghirdetett 100 millió forint keretösszegű pályázaton. A kormány az elmúlt években folyamatosan bővítette az egyes típusú cukorbetegséggel érintett gyermekek és családjaik támogatását. Az idei, immár 5. alkalommal meghirdetett pályázaton 19 civil szervezet részesült a keretösszegből. A kormány és a nemzetiségek által az elmúlt évtizedben közösen végzett munka meghozta gyümölcsét az oktatásban, a nevelésben, a kultúrában, az önkormányzati és a támogatási rendszerben. Mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten a nemzetiségekért díjak átadásán. Soltész Miklós arról beszélt, hogy a legutóbbi népszámlálás eredményei szerint a 2011-es adatokhoz képest nagy arányban csökkent jó néhány nemzetiségnél a magukat annak vallók aránya, de mint fogalmazott, senki se ijedjen meg, mert a két felmérés kérdőíve és a kitöltési módja összehasonlíthatatlan. A számok helyett inkább azt kell nézni, hogy a kormány és a nemzetiségek által az elmúlt évtizedben közösen végzett munka meghozta gyümölcsét az oktatásban, a nevelésben, a kultúrában és a támogatási rendszerben, emelte ki. A szakképző intézmények lelkesen állnak az élére az alulról szerveződő jószolgálati programoknak. Megpróbálják megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyekkel segíteni tudják a környezetükben élőket. Fogalmazta meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára, az Zalai Bucsu Szent Lászlón. Varga Bajusz Veronika, az Zalaegerszegi Szakképzési Centrum és a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala vármegyei kirendeltségének együttműködésében a Harmónia Szolgáltató Központ gondozottjainak szervezett karitatív rendezvényen azt mondta, büszkék lehetünk a szakképzésben dolgozókra és a diákokra, hiszen világszínvonalon teljesítenek. A képzések, a világversenyek egyre jobb eredményeket mutatnak. Különösen büszke lehet az a 35 diák, aki a jó szolgálat és az önkéntesség egy különleges formáját választotta azzal, hogy Búcsú Szent Lászlón gondozottaknak teszi szebbé az adventjét, tudásával, tapasztalatával és szeretetével, mondta az államtitkár. A cél nem a műanyagok betiltása, hanem azok biztonságos és fenntartható, megfelelő keretek között történő használatának elősegítése, jelentette ki Rajsz Anikó környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár Brüsszelben, az uniós környezetvédelmi tanács ülését követő sajtótájékoztatón. Az államtitkár fontos eredménynek nevezte, hogy a magyar uniós elnökség alatt a tanács kedden elfogadta álláspontját a műanyag pellet, a műanyag termékek előállításához használt ipari nyersanyag környezetbe jutásának megelőzéséről szóló rendelettel kapcsolatban. Rajsz Anikó szerint ez az eredmény különösen fontos, hiszen az ENSZ nemrégiben sikertelenül próbált meg globális műanyag szennyezés elleni egyezményt tető alá hozni. Bemutatta az első magyar gyártású elektromos meghajtású csuklós autóbuszt a Kraftex Kühne csoport és a Volánbusz ZRT Budapesten. Bói Lóránd, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedés stratégiáért felelős helyettes államtitkára elmondta, az elmúlt 6 évben jelentősen 13-ról 10 évre csökkentették a helyközi buszközlekedésben üzemelő járművek átlag életkorát. A tárca kiemelt célja a járműállomány megújítása, hogy minél magasabb színvonalú járművek álljanak az utasok rendelkezésére. Ezért folytatják továbbra is a megkezdett programot. Végül a pénteki időjárásról. Többnyire erősen felhős, borult lesz az ég, sokfelé kell számítani esőre, záporra. Délutánra csökken csak a csapadékhajlam, hozzávetőlegesen már csak a Tisza vonulatában fordulhat elő eső. A legmagasabb pénteki nappali hőmérséklet 5 és 8 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
December 20-a, péntek van. A Szent István Rádió hullámhosszán nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Teofilokat. A Teofil görög eredetű név, jelentése Isten kedveltje, vagy Isten kedvelő, Isten barátja. A Teofilok védőszentjükként tiszteletik azt a Teofilosz püspököt, aki első Szent Viktor pápa támogatója volt a húsvét ünneplésének időpontja körül kialakult vitában. Ő 200 körül hunyt el. Ismerünk és tisztelünk még egy másik Szent Teofilt is, aki antiókiai szíriai püspök volt, és 181 körül hunyt el. És egy alexandriai katonát is megemlítek, aki társaival együtt a bíróság előtt álló keresztényeket integetéssel biztatta a helytállásra, így felhívták magukra a figyelmet, és mind a vérpadra kerültek. Ők 249-ben hunytak el. A jóisten éltesse sokáig minden kedves Teofil nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Isten éltessen minden kedves ünnepeltet!
In her face, the mirror of your dreams.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz december 20-a fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1805-ben született Thomas Graham, brit kémikus, a kolloid kémia atya. 1907-ben született Bárány István, olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok, úszó, edző, sportvezető, szakíró. 1926-ban végzett a Bécsi Kereskedelmi Akadémián. 1925-től az Egri Érseki Jogakadémia hallgatója volt, majd 1930-ban a Pécsi Erzsébet Tudományegyetemen jogi doktori oklevelet szerzett. 1928-tól 30-ig Párizsban volt hallgató. 1956-ban a Testnevelési Főiskola sportvezető és edzőképző intézetében úszóedzői, 61-ben úszó mesteredzői képesítést szerzett. 1920-tól a Move Egri Ese úszója és vízilabdázója volt. Kiemelkedő sport eredményeit úszásban ért el. 24-től 32-ig szerepelt a magyar válogatottban. Elsősorban 100 méteres gyors úszásban elért eredményeivel vált ismertté. A 26. évi Európa-bajnokságon a számban aranyérmet nyert, és ezzel ő lett a magyar úszósport első Európa-bajnoka. Később még két egyéni és egy váltói Európa-bajnoki címet is szerzett. 28 és 30 között háromszor döntötte meg a 100 méteres gyorsúszás Európa csúcsát. Ő az első európai úszó, aki a távot egy percen belül tette meg. 1930-ban 200 méteres gyorsúszásban is Európa rekordot úszott. Három olimpián vett részt. 1928-ban legjobb európaiként szorult az Egyesült Államokbeli Johnny Weissmuller mögé a második helyre. A 32. évi olimpián elsősorban az anyagi nehézségek miatt vállalt bemutató versenyek miatt nem tudott képességeinek megfelelően szerepelni. Számos nemzetközi versenyen végzett az első helyen. 25 és 30 között 5 alkalommal lett a párizsi Grand Prix győztese. Pályafutása alatt összesen 27 magyar bajnoki címet szerzett. 1982-ben megkapta a Magyarország örökös úszóbajnoka címet. Az aktív sportolástól 1932-ben vonult vissza. Bár nem nyert olimpiai bajnoki címet, a magyar úszás nagy egyéniségei között tartják számon. 1978-ban az úszó hírességek csarnoka tagjává választották. 1902-ben született Földes Jolán író, akinek a Halászó macska utcája című regénye 12 nyelven jelent meg. 1936-ban pedig egy londoni könyvkiadó cég nemzetközi regénypályázatán első díjat nyert. 1834-ben született Tankároly kémikus, egyetemi tanár, a magyar vegyészeti tudomány meghatározó alakja. 1946-ban született Uri Geller, magyar származású parafenomén, parapszichiáter. Gellert televíziós szereplései tették híressé, melyekben állítása szerint paranormális képességeit használta. Repertoárjában többek között kanálhajlítás, eltakart rajzok leírása, órák manipulálása szerepelt. Geller elmondása szerint ezen mutatványokat akaratának és elméjének ereje segítségével viszi véghez. Kritikusai demonstrálták, hogy mutatványai végrehajthatók bűvész trükkök és illúziók segítségével. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1590-ben hunyt el Paré francia orvos, a modern sebészet atya, aki Párizsban 80 éves korában hunyt el. A lőtt sebek gyógyításában és az amputálásban ért el jelentős eredményeket, valamint protézisek és ortopédiai eszközök készítésével is foglalkozott. Paré seborvos és borbély karrierjét 26 évesen katonaorvosként kezdte. Első felfedezése, hogy forró olaj helyett kenőcsökkel kezelte a sérültek lőtt sebeit, bevált. Legjelentősebb felfedezése az volt, hogy amputálásnál a vérzés csillapítására kiégetés helyett elkötötte az ütőeret. Paré elismerését tükrözte, hogy 4 francia király, második Henrik, második Ferenc, 9. Károly és 3. Henrik orvosa is volt. 1921-ben hunyt el Julius Richard Petri, német bakteriológus, a Petri csésze megalkotója. 1944-ben a bajorországi Mühldorfban hunyt el Bródy Imre fizikus, a kripton lámpa feltalálója. Bródy Imre a Budapesti Tudományegyetem bölcsészettudományi karán szerzett középiskolai tanári képesítést és bölcsészdoktori oklevelet. Budapesten tanított 1920-ig. Ekkor Göttingenbe ment, ahol Max Bornnal a kristályok dinamikai elméletén dolgozott. 23-tól Budapesten egy kutatólaboratóriumban kezdett kísérletezni, melyek során 1930-ban végül feltalálta a kriptonlámpát. Bródyt a németek megszállása után családjával együtt elhurcolták, és Bajorországban hunyt el. Ma az egyik kutatóintézet az ő nevét viseli, az Eötvös Loránd fizikai társulat pedig 1950-ben Bródy Imre díjat alapított. 1968-ban hunyt el John Steinbeck Nobel-díjas amerikai regényíró, akinek az Édentől keletre vagy az Egerek és emberek című alkotásokat is köszönhetjük. Szintén 1968-ban hunyt el Sávoly Pál Kossuth-díjas mérnök, statikus, a Budapesti Erzsébet híd tervezője. 1982-ben hunyt el Arthur Rubinstein, lengyel zongoraművész. 1986-ban hunyt el Gregus Zoltán, színművész, színházigazgató, aki 72-ben megkapta a kiváló művészdíjat, 56-ban pedig érdemes művészdíjban részesült. A Madács Színházban legemlékezetesebb szerepe Felkai Ferenc Nérójának szerepe volt. A darab és az előadás tiltakozás volt a fasizmus ellen. 1945 után több fővárosi színházban is játszott, a Művész Színházban vagy a Belvárosi Színházban. A Madács Színházban például 400-szor játszotta el Lenit, John Steinbeck Egerek és emberek című darabjában. 1948 elején a Modern Színház igazgatója volt. Majd a Madács Színház tagja lett, és itt is játszott egészen nyugdíjba vonulásáig, 1972-ig. Utána a Pesti Színházban lépett fel vendégként Örkény István Macskajáték című darabjában. Több filmben és tévéjátékban is szerepelt, többek között a Légy jó, mint halálig, az Aranyember, a Pacsirta, a Kodzsek Budapesten, az Egy óra múlva itt vagyok, vagy a Palacsintás király című alkotásokat említhetjük meg vele kapcsolatosan. 1998-ban hunyt el Sárkány Mihály kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, szövetségi kapitány, edző. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1879-ben volt az, hogy Thomas Edison bemutatta izzó lámpáját. A bemutató a Menlo Parkban, New Jersey-ben volt. 1902-ben mutatták be a mai napon Huszka Jenő, Bob Herceg című operettjét. 1924-ben Ausztriában a shilling lett a hivatalos fizetőeszköz. És végül, de nem utolsó sorban, 2000-ben mutatták be az első írói weblapot Magyarországon. Vámos Miklós internetes honlapja volt ugyanis az első írói weboldal, ami Magyarországon elérhető lett. Kedves hallgatóink, december 20-ai kalendáriumunkat hallották.
Londonban helyben számos utca, és minden utcán több sarok. És minden sarkon vannak házak, és minden házon ablakok. De mindegész nagy Albionban nincsen oly ablak, mint ahonnan a legszebb rózsaszál virít, de mindegész nagy Albionban
stríten, hogyha járok, a legnagyobb úr én vagyok. Megsüvegelnek utca seprők és csizmadéja én a sor. A pénzem nincs iszomnyit elve, enyém a legszebb lány szerelme, a legszebb rózsa ott virít, a legszebb rózsa ott virít. A pénzem nincs iszomnyit elve, enyém a legszebb lány szerelme, a legszebb rózsa ott virít, a legszebb rózsa. Hely, legény a talpán, a karja kő, a csókja méz. Minden leány utána fordul, és rabja már, akire néz. De néki más lány csókja nem kell, egy csókra gondol este reggel.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Keresztelő János születésének híruladása után Lukács evangélista Jézus születésének híruladását írja le, ezt olvassuk a mai evangéliumban. A helyszín immár nem Jeruzsálem, hanem Názáret, nem a templom, hanem Mária szerény otthona. Isten küldöttétől, Gábor angyaltól Mária megtudja, hogy a mindenható Isten őt választotta ki, hogy a megváltó anyja legyen. A názáreti lány figyelmesen végighallgatja az angyal szavait. Miután megismerte Isten tervét és elfogadja Isten akaratát, leszáll rá a Szentlélek, és méhibe fogadja Jézust. A születendő gyermeknek nincs tehát földi édesapja, hanem a mennyei atya gyermeke ő. A megváltó világba érkezésének pillanata ez, az Isten által mondott ígéret beteljesedése. Ez az a pillanat, amikor teljesül a megváltásra váró emberiség vágya, megnyílik az ég, és Isten leszáll a földre, Isten fia megfogan anyja méhében. Jézus Krisztus megtestesülésével az üdvösség történet új korszaka kezdődik el. Új teremtésről van itt szó, a világ újjáteremtéséről, a megváltásról. Isten, aki egykor megteremtette a világot, most újjáteremt mindent, és Isten, aki az idők kezdetekor megalkotta az embert, az idők teljességében fia által emberré lesz, újjáalkotva ezzel az emberi természetet. Jézus e világba érkezése tehát egy egészen új korszakot nyit meg, hiszen mindazok számára, akik eddig bűneik miatt sötétségben jártak, most felragyog a megváltás fénye.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 6 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, amelynek énekszáma is sorrendben a következők lesznek. A Szent vagy Uram énekeskönyv 4-es számú énekét énekeljük a mai Szent Mise elején, amely így kezdődik: Téged vár a népek lelki sötétsége. Majd az Éneklőegyház 265-ös számú éneke következik, mikor Máriához az Isten angyala. Ez az ének így kezdődik. Ezután az 506-os számú ének következik, íme a szűz méhében fogan és fiat szül. Ez az ének így kezdődik. Majd a 20-as számú éneket énekeljük, menj el sietséggel, Arkangyal Gábriel, kezdősorral. És befejezzük a mai Szent Misét a 15-ös számú ének éneklésével, az ó jöjj el bölcsesség kezdősorú ének 3. és 4. verszakait énekeljük a mai Szent Mise végén. Megismétlem sorrendben az ének számokat. A Szent vagy Uram énekes könyv 4-es és az Éneklőegyház 265-ös, 506-os, 20-as és 15-ös számú énekeit énekeljük a mai Szent Misén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.